Szeretettel köszöntelek benneteket én is. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Nagy öröm számomra, hogy itt együtt lehetünk, és együtt figyelhetünk Isten igéjére. A Jelenések könyve 19. fejezetét fogom felolvasni. Ez egy hosszú szakasz lesz, és ezért leülve hallgassátok. A Jelenések könyve 19. fejezete következőképpen hangzik. Ezek után hallottam, mintha nagy sokaság hatalmas hangon szólna a mennyben. Halleluja! Az üdvösség, a dicsőség és a hatalom a mi Istenünké, mert igazak és igazságosak az ő ítéletei. Mert elítélte a nagy paráznát, aki paráznaságával megrontotta a földet. Mert számon kérte kezéből szolgái vérét. Még egyszer mondták, halleluja, felszáll a füstje is örökkön örökké. Ekkor leborult a 24 vén és a 4 élőlény. Imádták Istent, aki a trónon ül, és így szóltak. Ámen, halleluja. És megszólalt egy hang a trón felől. Dicsérjétek Istenünket, ti szolgái minnyájan, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok. És hallottam valami nagy sokaság hangját, amely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna. Halleluja! Mert uralkodik az Úr, ami Istenünk, a mindenható. Örüljünk és újjongjunk és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány mennyegzője. Felkészült mennyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. Így szólt hozzám. Írd meg, boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjére, vacsorájára. Ezt is mondta nekem. Ezek Isten igaz igéi. És leborultam a lába elé, hogy imádjam őt, de így szólt hozzám. Vigyázz, ne tedd! Szolgatársad vagyok, és testvéreidé is, akikben megvan Jézus bizonyságtétele. Istent imád, mert a Jézusról való bizonyságtétel a prófétaság lelke. És láttam a megnyílt eget, íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve hű és igaz, mert igazságosan ítél és harcol. Szeme tűzlángja, és fején sok korona, és ráírva egy név, amelyet senki sem ismer rajta kívül. És véráztatta ruhába volt öltözve. Ez a név adatott neki, az Isten igéje. A mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve. Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket, mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és ő tapossa majd a mindenható Isten búsút haragjának borsajtóját. Ruhájára és derekára ez a név van írva, királyoknak királya és uraknak ura. És láttam, hogy egy angyal áll a napban, aki hatalmas hangon kiáltott minden madárhoz, amely fenn a magasban repül. Jöjjetek, gyülekezzetek össze az Isten nagy lakomájára, hogy királyok, vezérek és hatalmasok húsát egyétek, lovak húsát és rajta ülőkét, minden szabad ember és rabszolga húsát, kicsinyekét és nagyokét. És láttam, hogy a fenevad, a föld királyai és seregeik gyülekeznek, hogy harcra keljenek a lovon ülő és serege ellen. De foglyul esett a fenevad, és vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette az ő színe előtt, amelyekkel megtévesztette azokat, akik a fenevad bélyegét magukra vették, és imádták annak képmását. Élve vettetett mind a kettő a kénnel égő tűztavába. A többiek pedig megölettek a lovon ülő kardjával, amely a szájából jött ki, és a madarak mind jól laktak az ő húsukból. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, megállunk a Te színed előtt, remeg a térdünk, a Te igédet hallva. Köszönjük neked azt, hogy a Te igéd élet, a Te igéd örök élet, és azért szól, hogy ne legyen olyan a holnapunk, amilyen a ma, amilyen a tegnap volt. Azért szól a Te igéd, hogy életünk legyen. Hadd éltsük meg így a Szentlélek által a mai napon is. Amen. Milyen érzés volt látni a borítóképet, amikor először szembe jött a Facebookon? Ja. Milyen emlékeket vagy érzéseket hozott föl bennetek? Milyen volt látni azt, ahogy egy fiatal gyermek keze tartja ezt a megtermett fényképalbumot, tele fekete-fehér régi képekkel. A gyerekek ülnek egy lóhátán, négyen. A karácsonyfa mellett, egy autó mellett egy apa és egy fia. Én egy fényképet hoztam elétek, ami nincs a képen. Ezt a fényképet most csak elmesélni fogom, személyiségi jogokra való tekintettel. Nem, csak nincs meg digitálisan. Ezen a fényképen rajta van az édesanyám felüli familiámnak a nagy része. Már most nem emlékszem, hogy ez most Újtanyán van, vagy Ömbölyön, ott a Szabolcsban valahol a határ mellett, és nagyon sokan rajta vannak. Olyanok sokan, akik már elmentek, vagy olyanok, akik már azóta megnősültek, két hete pénteken, meg ilyen magasságban, és én nem vagyok rajta. És nem tudom, hogy miért, nem emlékszem. Kicsi voltam, ez egy régi kép. Nem tudom, hogy miért nem vagyok rajta. És valahogy, amikor elém kerül ez a kép, akkor mindig elszomorodok kicsit. Keresem magam ezen a képen, és nem vagyok rajta. Nem tudom, veletek történt-e már ilyen, de ez nem egy jó érzés. Főleg akkor, hogyha egy olyan fénykép, ami megörökít egy olyan időszakot, vagy élethelyzetet, vagy korszakot, ami amúgy kedves számotokra. Főleg, hogyha nincs ilyen képből sok. Ez nem digitális fénykép. Nem vagyok rajta a fényképen, és ez nem egy jó érzés. Nem tudom, hogy Marci másodonokat és vérem hogy gondolkodik erről a képről, mert hogy ő is rajta van, és hát torka szakadtából hisztizik az anyukája karjaimon. Nem tudom, hogy ő gondol-e szomorúban erre a képre, vagy én. De nekem minden esetre tényleg ez egy kicsit ilyen keserédes látvány ez a kép számomra. Miért hoztam én ezt most elétek? Azért, mert ez a fejezet, ez három fénykép. Vagy ha nagyon stílusosak akarunk lenni, akkor három festmény, vagy nem tudom, három mozaik. Három kép. Dicsőítés a mennyben, a bárány mennyegzője, és a végső csata. Három kép. És mindhárom képen jelen van a fehér gyolcsba öltözött sokaság. Mi az, hogy fehér gyolcs? A fehér gyolcs az több mindent jelképez. Abból adódóan, hogy milyen anyag. A fehér gyolcs a gazdagság jelképe. Mert elképesztően drága volt előállítani. A ragyogás, a tisztaság jelképe. Amikor a sziklák és homok, tenger, a sivatag közepén megjelenik egy fehér ruhás alak, az, a tűzőnapon az világít. Az világít. Úgy ragyog, mint a hold a napfényétől. Elképesztően tiszta látványt nyújt. És hát ez a tisztaság, ez nem csupán fizikai tisztaság, testi tisztaság, hanem rituális tisztaság is, szertartásbeli, szellemi értelemben vett tisztaság is. Például a pap viselt fehér gyolcsot. Vagy például az angyalok. Azért, mert Isten jelenlétébe csak tisztán lehet belépni. És azt a tisztaságot jelképezi ez a fehér gyolcs ruha. Most akkor lelőném a poént, ezek vagyunk mi. Szóval, hogyha megnézzük ezt a képet, ezt a három képet, a dicsőítést a mennyben, a bárány mennyegzőjét, illetve a csatát, akkor ezeken a képeken a fehér gyolcsba öltözött sokaság képében ismerhetjük föl magunkat. Mi vagyunk a sokaság. Jól nézünk ki ezen a képen? Ez egy olyan kép, amit így bedugsz a fotóalbum aljába, vagy olyan, valamit, hogy előveszel, és nem tudom, ez lesz a borítókép, vagy valami ilyesmi. Jól nézel ki, hogyha ezeket a képeket megnézed? Hogy nézel ki? Egyáltalán rajta vagy ezen a képen? Ott vagy a fehér gyolcsba öltözött sokaság körében? Ezt fogjuk most megnézni, hogy hogy mit is csinálnak. Mert hogy a Jelenések könyve elsöprő erejű eseményei között néha nehezen találjuk meg a helyünket. Pedig az utolsó időkben Krisztus nagyon fontos feladatokat és szerepeket bíz az egyházára. Ezt a három szerepet fogjuk megnézni. Az első ilyen szerep az a dicséret szerepe. Ezt ki is vetíthetjük a dicséret szerepe, amikor Jézusra mutatunk. Na és akkor most, hogy az előbb elhitettem veletek, hogy mind a három képen van egy fehér gyorsba öltözött sokaság, akkor most meg kell vallanom, hogy az első képen nincsen. Legalábbis nincs odaírva. Ugye úgy olvastuk, hogy egy sokaság dicséri Istent a mennyben, a négy élőlény és a 24 vén. Nincs leírva ide, hogy ők fehér gyorsban vannak, de ez azért nincs leírva, mert már régen tisztáztuk. A negyedik fejezetben ezt olvassuk, Jelenések könyve negyedik fejezet. A trón körül láttam 24 trónt, és a trónokon 24 vént, amint ott ültek, fehér ruhába öltözve. A hetedik fejezetben pedig ezt olvassuk. Íme nagy sokaság volt ott, mármint a trónus előtt, a mennyben, fehér ruhába öltözve. Szóval a nagy sokaság, akik dicsérik Istent a 24 vén, ők fehér gyors ruhában vannak. Szóval ezt már igen tisztáztuk, itt nincs leírva, szóval mégsem beszéltem annyira mellé. Mit csinál ez a sokaság? A Jelenések könyve 19. fejezetében az 5. vers ezt írja, és megszólalt egy hang a trón felől, dicsérjétek Istenünket, ti szolgái mindnyájan, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok. Ez Isten szava. Isten szava szólítja meg ezt a sokaságot, hogy dicsérjétek Istent. A sokaság a 24 vén Istent dicsőíti. Mit jelent ez a dicséret? A dicséret azt jelenti, hogy rámutatunk Isten nagyságára, a személyének és a tetteinek nagyságára. Itt például pontosan mire mutatunk rá ebben a néhány versben. Dicsérjük Istent azért, mert képes minket megszabadítani. Mert ítéletet mond a gonosz felett, és számunk kére a gonosz bűneit. Mert a bűn soha többé nem uralkodik az emberen. Mert Isten uralma alatt tökéletes világban élhetünk. És mert helyreáll az Isten és ember közti közösség. Ezek azok, amiket a 24 vén és a sokaság, akik az egyházat jelképezik, akik minket jelképeznek, ezekért dicsérik Istent ebben a konkrét példában, ebben a konkrét helyzetben. Igazak ezek ránk is. Igazak kéne, hogy legyenek. Hadd térjek itt ki egy kicsit, egy zárólevet hadd tegyek, a dicséretről és a hálaadásról. Igazából nagy átfedés van a kettő között. A nézőpont egy kicsit más. A hálaadás azzal kezdődik, hogy köszönöm, hogy. A dicséret pedig úgy kezdődik, hogy dicsérlek, mert. És általában, ami fontosabb különbség, az, hogy a dicséretben az örökkévaló dolgokra mutatunk rá. A Isten örökkévaló tulajdonságaira, vagy a nagyívű tetteire, például a szabadításra, vagy a teremtésre akár, az ítéletre, az uralomra. Ezek a múltban, a jelenben és a jövőben egyaránt érvényes és fontos tulajdonságok és igazságok. Ezeket emeljük ki általában, de nem mindig. Például ebben az akaszban is volt olyan, ami arra az időszakra, amit ott ezek a fejezetek meg felhoznak elénk, azokra mutatnak. Az imádság során külön helye van a dicséretnek. Az imádságban azt szokták mondani, hogy az imádságunk négy részből állhat, vagy érdemes, hogy álljon, magasztalásból, ez az első, ez a dicséret. Bűnvallásból, hálaadásból és kérésből. És rögtön az elejére szokták tenni a magasztalást, a dicséretet azért, mert ezzel pozícionáljuk magunkat, hogy kik vagyunk, hát nem, hogy ki Isten, hogy kivel beszélünk. Az, hogy mikik vagyunk, azt inkább a bűnvallásban pozícionáljuk egyébként. Tehát láttuk, hogy az imádságunk során is fontos szerepe van. Hol van még fontos szerepe a dicséretnek a mi életünkben? Az Isten tiszteleten. Amikor zenében, amikor énekben dicsérjük Istent. Rendkívül fontos. És egy területet hadd hozzak még elétek, ami nem biztos, hogy eszünkbe szokott jutni. Hol van még nagy szerepe a dicséretnek? A bizonyságtételben. A bizonyságtétel az dicséret. azért, mert dicsőítjük Istent mások előtt, mások felé, mások számára. Elmondjuk, hogy Isten mit tett, hogy kicsoda Isten. Ez egyik legfontosabb dolog, amit tehetünk, az, hogy elmondjuk másoknak azt, hogy Isten milyen hatalmas, hogy Isten teremtő, szabadító, Isten Úr, és azt, hogy ő hogyan valósítja meg mindezt a mi életünkben. A dicséret át és átszövi a keresztény életünket. És hadd térjek ki egy külön dologra, ami engem nagyon szíven ütött, amikor most erre készültem. Ekkor leborult a 24 vén és a 4 élőlény, imádták Istent, aki a trónon ül. Mi ebben a hangsúly most? A leborul. Mit jelent az, hogy leborul? A leborul az arcra borul, máshol is szokták mondani, arcra borul. Ki szokott? Hol látjuk ezt a Bibliában? Mózes és Áron arcra borult Isten előtt. Dávid király arcra borult Isten előtt. Akik Jézus gyógyításáért könyörögtek, azok arcra borulva könyörögtek a gyógyításért. És akik eljöttek, hogy megköszönjék Jézusnak a gyógyítást, azok is arcra borultak előtte. És maga Jézus is arcra borult a Gecsemáné kertben Isten előtt, az Atya előtt. Te mikor borultál utoljára arcra? Vagy akár térdre? A keresztény egyházban van hagyománya a leborulásnak. Ahogy így ezt keresgéltem, kutattam ennek utána, az ortodox egyházban például van hagyománya. De ami még látványosabb talán, kicsit ilyen, nem tudom, kicsit turista szemmel is, akár az egyiptomi kopt keresztények. Náluk abszolút része a szertartásnak a leborulás. Vagy akár a katolikus egyházban bizonyos szertartások során szintén arcra borulnak. Az azt jelenti, hogy teljesen hasra fekszenek, az arccal a földnek, karjukat széttárják. De ha nem is ennyire, ez ritkaság, de az, hogy letérdelnek, letámasztják a kezüket, és a homlokukat hozzáérintik a földhöz, ez bevett hagyomány. Az imádságnak, az Isten megszólításának a rengeteg testhelyzetben van hagyománya. A Bibliában rengetegféle példát látunk erre, a letérdelés, meghajlás, a kéz felemelése, ezek abszolút bevett dolgok, és ezek nálunk is megvannak, de mikor borultunk utoljára le Isten előtt. Én bátorítanálok titeket arra, hogy próbáljátok ki. Tegyétek meg. Tegyétek meg azt, hogy letérdeltek, és leteszitek a hónapodokat a földre. Én sem gyakorlom ezt. De most kipróbáltam. És most nem akarom túl magasra emelni a lézet számotokra, de maga az a pozíció, amikor ez egy ijesztő pozíció így lenni bárki előtt. Lelki élmény lehet. Azért, mert Isten mindenható, mindenre képes, mindent megtett a te életedben. És olyan Úr, akire nem emelheted rá a tekintetedet, ha rámered, meghalsz. Nem, senki nem látta Istent, csak Jézus. Ő mutatta meg nekünk. Nem emelhetjük fel a tekintetünket Istenre. Bátorítanálok titeket arra, hogy legyen része a lelki életünknek az, hogy nem emeljük a tekintetünket Istenre. Néha, bizonyos helyzetben, bizonyos imák során. Ez, hogy tapasztaljuk meg, hogy milyen az, amikor mi kicsik vagyunk, mi amikor a porban vagyunk, mert Isten olyan hatalmas. Ezzel természetesen nem azt mondom, hogy bármi mással baj lenne, vagy bármilyen más érzéssel baj lenne Isten viszonyában, hiszen ő nekünk a mi atyánk. Nekem az egyik kedvenc lelki pozícióm az, amikor arra gondolok, hogy én Isten ölében ülök. Mert ő az én apukám. De nem csak az apukám, hanem a mindenség teremtője és ura, akinek szavára előváltok a hegyek, és akinek a nevére minden térd meghajol. Hajoljon meg a mi térdünk is néha. Ez is egyfajta lelki gyakorlat. Második lépéseken sokat beszéltünk a lelki gyakorlat. Ez is egy lelki gyakorlat, a leborulás. De bárhogy is tesszük, a szívhelyzet a testhelyzettel szemben a legfontosabb. A szívünk helyzete, az alázat és a száhítat. Alázattal és áhítattal állunk meg Isten előtt, és dicsőítjük őt. Dicsőítjük őt azért, aki ő és amit tett. A második kép, A bárány mennyegzője. A jó cselekedetek. A jó cselekedetek, amikor Jézus kezévé leszünk. Ez egy csodálatos kép, a bárány mennyegzője. A bárány Krisztus. Krisztus a bárány, és az ő mennyegzőjét látjuk itt, az ő népével. A Krisztus és a népe közötti mennyegzőt. Ez a kép, ez végigvonul az Ó és Új Szövetségen, és az Isten és az egyház közösségét jelképezi, az egységet. Azt az egyesülést, azt az intimitást, azt a szeretet közösséget. Ezt látjuk itt is a 7.-8. versben. Felkészült a bárány mennyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. Álljunk meg egy kicsit. A szentek igaz cselekedeteibe öltözött fel a bárány mennyasszonya. A szentek igaz cselekedetei a ruhája az egyháznak. A mi jótetteink öltöztetik az egyházat. A mi jótetteink, a mi jó cselekedeteink azok, amiktől az egyház tiszta lesz, ragyogó, fényes. Mindez, amit a gyolcs ruháról elmondtunk. Attól ilyen az egyház. Attól, hogy mi mit teszünk. És hadd érjek ki, hadd hozzak egy párhuzamot itt a Timóteushoz írt első levélből. Hiszen nem csak az egyházra igaz ez, hanem az egyház egyes tagjaira is. Most itt konkrétan a nőkről lesz szó, de érezzétek a párhuzamot. Ugyanígy az asszonyok is tisztességes öltözetben, szemérmesen és mértékletesen ékesítsék magukat, ne hajfanatokkal és arannyal, gyöngyökkel vagy drága ruhával, hanem azzal, ami azokhoz az asszonyokhoz illik, akik Isten félének vallják magukat, jó cselekedetekkel. Azt mondja Pál apostol, hogy az ember, férfi és nő egyaránt, az ember jó cselekedetekbe öltözze magát, azzal ékesítse magát, ugyanúgy, ahogy az egyházat is öltözteti a jó cselekedetekkel. Ne a külső legyen a fontos, hanem a belső, a tettek. És lám, Pál apostol, illetve János apostol, mind a ketten erre a képre jutottak, mind a ketten ezt a képet kapták Istentől, hogy a jó cselekedettől lesz szép, ragyogó, dicsőséges, fenséges, csodálatos az ember és az emberek közössége, az egyház. Ez egy különleges kiváltság. Azt mondtam az elején, hogy Krisztus kezévé leszünk. János evangéliumában van egy nagyon furcsa ige. Bizony, bizony, mondom nektek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy mindazok a csodák, amiket Jézus megtett, mi azt rá fogunk tromfolni. Mi nagyobbakat fogunk tenni Jézusnál. Ő csak feltámadt, mi meg nem tudom. Nem, egyáltalán nem erről van szó. Legtöbbször úgy magyarázzák ezt a verset, hogy a puszta mennyiség. Jézusnak egy teste volt, amíg itt a Földön járt, és kettő lába nem jutott el olyan messzire, ahová mi elérhetünk. Ha csak Jézus egy emberként maradt volna itt örökké valóságig a Földön, és végezte volna a szolgálatát, meg kellett volna várni, hogy a nem tudom, interkontinentális hajók, járatok beinduljanak, hogy eljuthasson az ige Amerikába. Például mi sokan vagyunk, elképesztően sokan, mi vagyunk Krisztus teste, mi vagyunk Krisztus keze, mi vagyunk azok, akik most meg tudjuk valósítani azt, amit Jézus szeretne megvalósulni, látni a világban. Törekedjünk arra, hogy jót tegyünk. Ez a második kép itt előttünk. Törekedjünk arra, hogy jót tegyünk, hogy a bárány mennyasszonya felöltözhessen dicsőségébe, mennyasszonyi ruhájába. Legyen olyan a mennyasszonyi ruhája, ami ennek elképzelte a hölgyek, akiknek volt mennyasszonyi ruhája. Hogy ami ennek elképzeltétek, ami ennek láttátok magatok a tükörben. Hadd lássa magát az egyház olyannak. És tegyünk jót azért, hogy az emberek érezzék Isten szeretetét. Rajtunk keresztül érzik Isten szeretetét, nagyon nagy arányban. Tegyünk jót a keresztény testvéreinkkel, és tegyünk jót a fele barátainkkal, akikkel otthonban találkozunk, akik szembe jönnek, akik ott, akik mögött állunk a dugóban. Tegyünk jót. A harmadik kép pedig az ige magyarázat képe. Tudom, hogy ez már egy kicsit feszegetésének tűnik a jelentésnek, hogy az utolsó csatáról fogunk beszélni, és én az igen magyarázattal jövök itt elő. Krisztus eljön, hogy megvívja az utolsó csatát, és végérvényesen legyőzze a gonoszt és a gonosz követőit. Milyen fegyvert használ Jézus erre? Mi az a fegyver, amit ő forgat? Ezt írja a 15. vers. Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket. A szájának kardja, az az ige kardja, Jézus beszéde, Jézus szavai, az ige, Isten igéje. Az ige az a kard, amit Jézus forgat az utolsó csatában. Na és akkor itt jön az, hogy miért nem értelmetlen az igemagyarázat képét ide behozni elétek. Hol látjuk még ezt a fegyvert a Bibliában? Egy egész más könyvről beszélünk. Hol van ez a kard? Hol jelenik még meg? Efézusi levél 6.17. Vegyétek fel a lélek kardját, amely Isten beszéde. A lélek kardját Isten a te kezedbe adja. Isten a saját fegyverzetét adja nekünk. És ez nem is korlátozódik, úgymond, nem korlátozódik a kardra. Mert ez a híres ige, ami a lélek fegyverzetéről beszél, ez a néhány ige itt az Efézusi levélben, az üdvösség sisakja, a lélek kardja, a megigazolás páncélja, a hit pajzsa, ez Ézsaiás könyvére mutat vissza. Ézsaiás könyvében ezt olvassuk. Felöltötte az igazságot, mint páncélt, a szabadítás sisakja volt a fején. A szabadítás és az üdvösség az ugyanaz a szó, csak másképpen fordítjuk. Tehát az igazságot, mint páncélt, és a szabadítás sisakja volt a fején, illetve ezt is olvassuk Ézsaiásnál, igazság lesz derekának öve, csipőjének öve pedig a hűség. Kiről van itt szó? Istenről. Isten saját maga viseli az üdvösség sisakját, az igazság szeretet övét, a megigazolás páncélját. Ezekben az ószövetségi könyvekben. Az Efézusi levélben pedig azt olvassuk, hogy ezt nekünk adja, ránk adja. Döbbenetes, ha arra gondolok, hogy Isten leveszi magáról, vagy hát valószínűleg nem leveszi, hanem ad belőle egyet, nem kell túl gondolni ezt a képet ennyire, de döbbenetes az, hogy Isten ránk adja a saját fegyverzetét. Isten minket övesz fel az ő fegyvereivel, azért, hogy forgassuk, hogy mi magunk forgassuk a lélek kardját. És nem véletlen az sem, hogy Jézus kiket győz le itt, hogyan utal az ellenségeire ebben a szakaszban. Azt mondja, hogy foglyul esett a fenevad, és vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette a sző színe előtt, amelyekkel megtévesztette azokat, akik a fenevad bélyegét magukra vették. Úgy utal az a jelző a gonoszra, aki megtéveszt, aki hazudik. A lélek kardját forgató Jézus a hazug gonoszt, a hazug sátánt győzi le, a hazugságot győzi le. És hogyha a mi kezünkben ott van az ige kardja, akkor nekünk sem lehet kisebb a feladatunk, mint hogy legyőzzük a gonosz hazugságát. És ezért használtam azt a kifejezést összefoglalásképpen, hogy ige magyarázat. Azért, mert elhívásunk van arra, hogy megismertessük a környezetünkkel Jézus igazságát. Megismertessük a környezetünkkel, hogy Jézus igéje igaz. Ilyeneket olvasunk az Új Szövetségben, Pál apostol ír erről sokat. Azt írja például, hogy egészséges tanítással bátorítjuk a környezetünket, az ismerőseinket. Szelídséggel neveljük az ellenszegülőket. Neveljük az ellenszegülőket. És meggyőzzük az ellenszegülőket. Sőt, az apostolok cselekedeteiben ezt írja, ezt a kifejezést olvasjuk, hogy mások előtt bizonyítjuk, hogy Jézus a Krisztus. Azt mondja, mert a Bibliában van, az igaz. Azt mi bizonyítjuk. És a hitvédelem az apologetika egyik kulcs igéje, gyakran idézett igéje. Péter első leveléből így szól. Legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Számot adni annak, aki számunk kéri tőlünk. Akinek kérdései vannak, arra mi, annak mi megfelelünk, annak mi válaszolunk. Hadd foglaljam össze ezeket az igéket és ezeket a gondolatokat egy igében. Ez egy fantasztikus ige a második korintusi levélből, így szól. Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek. És fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Amikor a hadakozásról ír itt Pál apostol, akkor nem fizikai hadviselésről beszél, hanem egész konkrétan megmagyarázza nekünk, hogy az okoskodást, a hamis, megtévesztő, a végeredményben megalapozatlan, a végeredményben téves eszményeket, amikről azt írja, hogy ezek magaslatok, amelyeket Isten ismeretével szemben emeltek. Ezekkel szemben küzdünk mi Isten igéjének az igazságával, a lélek kardjával a kezünkben. Nagyon fontos, hogy ebben a szakaszban Jézus az, aki győz. Nem azt látjuk, szóval ebben a szakaszban, amit olvastunk, ugye a végidők, az utolsó csatának a képében nem azt olvastuk, hogy mindenkinek a kezében van egy lélekkardja, hanem azt olvastuk itt, hogy Jézus, sőt, ezek itt passzív szerkezetek. Egyszerűen azt mondja, hogy a kard által megölettetnek. Nem mi forgatjuk a kardot ebben a képben. És ez azt jelenti számunkra, hogy a léleknek önmagától van ereje. Az igének önmagában van az ereje. És nem a mi okoskodásunkban. Erre külön kiszokott érni a Szentírás, hogy nem a mi okoskodásunk az, ami meggyőzi az embereket, hanem az ige igazsága. Maga az ige győz. Mit jelent tehát mindez? Azt jelenti, hogy mi értjük az igét, ez az első, hogy mi megértjük az igét. Megértjük, ami oda le van írva a Bibliába, és megosztjuk másokkal, ha kérdeznek, ha feljön. Nem egyfajta kéretlen prédikálásról van itt. Szóval nem arról, amikor valakinek őszintén kérdései vannak. Milyen kérdései? Például, hogy van akkor az evolúcióval? Azért ez úgy gyakran felmerül az emberekben, nem? Meg a Teremtés könyvével. Vagy miért van az, hogy Ábrahám akkor fel akarta áldozni Izsákot? Hát mert ez hogy? Vagy az, hogy nem tudom, mikor van Jézus születésnapja? És akkor ez még nem hitvédelem, ez még nem apologetika, amiről mondjuk a táborban szó volt, hogy nem tudom, fizikai istenérvek, vagy nem tudom, fizikából adódó, az univerzumból adódó istenérvek. Ez még nem az a terület. Ez az a Biblia, amit elvileg ugye rendszeresen olvasunk. Szóval hogy azok a kérdések, amik a Biblia alapján fölmerülhetnek az emberekben. Ismerjük az igét, legyenek ezekre válaszaink. Azért, hogy tudjuk magyarázni az igét. Legyen a kezünkben az igazság, hogy az ilyen légvárokat, ezeket a magaslatokat, amiket Isten ismeretével szemben emelnek, azokat le tudjuk rombolni. A lélek kardja le tudja rombolni. Tehát ez a három kép, ami itt előttünk van. A dicséret a mennyben, a bárány mennyegzője, és az utolsó csata. Ami három különböző pozícióban, szerepben mutatja nekünk az egyházat. Mutat bennünket, az utolsó idők egyházát. Krisztus egyháza dicsőíti Istent, rámutat a nagyságára, beszél a hatalmas tetteiről, amiket az egyén életében és a világtörténelemben véghez vitt. Krisztus egyháza jó cselekedetekkel ékesíti magát, hozzájárul, hogy a világ megtapasztalhassa Isten szeretetét és gondviselését. A harmadik pedig, Krisztus egyháza felkészülten és bátran számot ad az igazságról, amelyben hisz, amelyet vall. Megfelel a felmerülő kérdésekre, ellenvetésekre, és helyesen fejtegeti, helyesen forgatja Isten igéjét. A kérdés tehát, hogy mi megtaláljuk-e magunkat ezeken a képeken? Ott vagyunk-e ezeken a képeken? Ezekben a szerepekben látjuk-e magunkat? Ott vagyunk-e a gyors ruhában? Hogy nézünk ki? Jól nézünk ki? Ott vagyunk, jelen vagyunk ezekben a dimenzióban? Szeretnék egy percet szánni arra, hogy egy kicsit befelé forduljunk. Azt szeretném kérni, hogy most csukjuk be a szemünket, hajtsuk le a fejünket. Forduljunk egy kicsit Isten felé. Mert most megvan az esélyünk arra, hogyha eddig nem Krisztus követőiként éltünk, hogyha tudjuk, hogy nincs rajtunk ez a gyolcs ruha, most lehetőségünk van, hogy részévé váljunk ennek a sokaságnak. Mindannyian méltatlanok vagyunk erre a fehér ruhára. A bűneink méltatlanná tesznek bennünket az örök életre, a dicsőségre. Elég megnéznünk a 10 parancsolatot, mint egy tükröt. Jézus azonban elszenvedte helyettünk a büntetést. És most hív, hogy vele járjuk az élet útját, és minden kérdésünkre nála megtaláljuk a választ. Lehet, hogy úgy ülünk most itt, hogy vele járjuk az utat. Viszont most a lélek felhozott bennünk olyan szerepeket, vagy olyan feladatokat, ahol amit még nem gyakorlunk, vagy ha gyakorlunk, akkor erőtlennek érezzük benne magunkat. Isten azt mondja, hogy kérhetünk akarást. Nagyon-nagyon nagy ajándék, hogy akarást kérhetünk Istentől arra, hogy megtegyük, amit mi tőlünk vár. Kérjünk Istentől akarást és erőt, hogy eredményes tagjai legyünk a gyors ruhás seregnek. Így vizsgáljon meg bennünket Isten. Így vizsgáljuk most magunkat. Gyertek, emeljétek fel a tekinteteket, és legyen más a holnapunk, mint amilyen a tegnapunk volt. Ez a megszentelődés útja. A Jelenések könyve elsöprő erejű eseményei között néha nehezen találjuk meg magunkat. Pedig az időső időkben Krisztus fontos feladatokat bíz az egyházra, fontos szerepeket ad nekünk, a dicséret szerepét, a jó cselekedetek szerepét, és ez ige magyarázatának szerepét. Adja meg Isten, hogy helyt tudjunk ezekben állni. Ámen. Három kérdést hoztam nektek, amin gondolkodhatunk a személyes csendességünkben. Az első az, mi az, amiért most szívesen dicsérnéd Istent? A második, milyen jó tettekkel vagy adósa testvéreidnek, fele barátaidnak? A harmadik pedig, mely pontokon kellene erősödnöd az ige magyarázat feladatában? Ezeken gondolkodjunk a héten. Most pedig imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük azt, hogy nálad el van készítve a mennyegzői ruha, nálad el van készítve a fehér gyolcs ruha, nálad el van készítve a mi helyünk. Kérnünk kell, és a miénk. Dicsérünk téged, és magasztalunk téged, mert egyedül te vagy szent. Nagyok és csodálatosak a te tetteid. Egek nagy királya, ki ne félne téged, és ki ne dicsőítene, mert egyedül te vagy szent. Ha szálljon fel hozzánk a dicséretünk ezen a héten minden alkalommal, amikor feléd fordulunk, amikor rád emeljük a lelki tekintetünket, tudva, hogy nem vagyunk rá méltók, de köszönjük azt, hogy Jézus által a jelenlétedbe léphetünk, a kárpit széthasadt, és mi bemehetünk a szentek szentjébe, ahol a te jelenléted vár ránk. Erősíts meg, készíts fel, adj akarást ezeknek a szerepeknek a betöltésére. Jézus Krisztus nevében. Amen.